Magyarország digitális átállásának felgyorsítását sürgeti az Informatikai Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége. A főtitkára Tajti Krisztinával Énekes Gábor beszélgetett.
Pontosan mik ezek a fejlesztési területek?
Olyan 4 területre fókuszáltan határoztunk meg javaslatokat, amelyekre építve úgy gondoljuk, hogy gyors és hatékony változások érhetőek el, és ezek a területek egészen pontosan a humántők és a digitális társadalom témaköre, az ágazati digitalizáció és a KKV-k fejlesztése. A harmadik terület az adatgazdaság, az innováció és a startupok témakörét dolgozza fel, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy a nemzetközi együttműködések a digitális régió témájával is foglalkozunk. Ebben a 4 fókuszban dolgoztunk ki javaslatokat az EVS-ben.
Milyen programokkal, támogatásokkal lehetne fejleszteni a hazai digitális munkaerőt?
A digitális munkaerő szerintünk az egyik alap feltétele annak, hogy a digitális fejlődés meginduljon Magyarországon is megfelelő ütemben tudjunk ebben haladni, hiszen ha nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és magasan kvalifikált szakember, akkor a többi említett pillér esetében sem tudunk eredményesek lenni. Ezért több javaslatot is összeállítottunk több szintre fókuszálva. Ezek a munkaerőpiaci problémáktól kezdve az oktatáson keresztül a nők és idősebb szakemberek integráltságáig tartalmaznak javaslatokat. Kifejezetten az oktatási rendszerre és a kiskorúak oktatásával kapcsolatban azt javasoljuk, hogy a digitális oktatási stratégiát aktualizáljuk, és egyébként szükségesnek látjuk azt is, hogy egy digitális kompetencia minimumot határozzunk meg a magyar oktatáson belül, amelyet a diákoknak el kell érniük ahhoz, hogy képesek legyenek az adott szintről tovább lépni, és digitális készségekkel rendelkezve tudjanak szakmát választani.
Ezek a fejlesztések mindenféle hazai oktatási intézményt, tehát akár általános iskolákat, középiskolákat, egyetemeket érintenének?
Ez lenne az optimális, igen, tehát itt egy átfogó, átgondolt programra lenne szükség. Már egészen kicsi korban is el lehet kezdeni a digitális kompetenciák fejlesztését, erre vannak is nagyon jó gyakorlatok egyébként most is Magyarországon, viszont ezek sajnos nem terjedtek el megfelelően széles körben az oktatásban. Mi azt gondoljuk, hogy ezt kormányzati szinten lenne szükséges koordinálni és előmozdítani ezeknek a programoknak a beépülését az oktatási modellünkbe.
Említette a KKV-k technológiai fejlesztésének a szükségességét is. Ezzel kapcsolatban milyen intézkedéseket lehetne eszközölni? Hogyan tudnák segíteni ezt a szektort?
Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a KKV szektorban egy erőteljes technológiai átalakulás és digitális fejlődés menjen végbe. A hazai gazdaság gerincét mégis a KKV-k tömege alkotja, és megdöbbentő, hogy csupán 1%-uk rendelkezik digitális stratégiával, és tekinti ezt egy valóban potenciális és fontos lehetőségnek a saját versenyképességük szempontjából. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy szükség van olyan ösztönző programokra, amik a KKV-kban is lehetővé teszik azt, hogy legalább a digitalizáció alapszintjét elérjék a működésükben, és hát nem tartjuk teljesen lehetetlennek azt sem, hogy olyan technológiákat is használjanak széles körben a KKV-k, mint akár a felhőtechnológiák, mesterséges intelligencián vagy a big data-n alapuló megoldások. Ehhez természetesen egyrészt kell egyfajta edukációs folyamat a KKV-k körében, segítenünk kell nekik megérteni azt, hogy ez egy olyan folyamat, amire nekik természetes módon szükségük van ahhoz, hogy a jövőben sikeresek tudjanak lenni, és hát szükség van olyan támogatási és finanszírozási modellekre, amik előmozdítják ezeket a fejlesztéseket a KKV-k esetében.
Elhangzott az is a sajtótájékoztatón, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani az innovációs környezet fejlesztésére és a startup ökoszisztéma fejlesztésére is. Pontosan hogyan lehetne segíteni a startupokat?
Hát a startupok esetében azt gondoljuk, hogy finanszírozási forrás ma Magyarországon különféle formában rendelkezésre áll, de fontos lenne az, hogy a piaci és a félállami állami befektetési alapoknak a gyakorlatát összehangoljuk, és hasonló sikerkritériumok mentén működjenek ezek a befektetések. És mindemellett a szabályozási környezetben is látunk rengeteg potenciált. Segítenünk kellene azt, hogy a startupok gyorsaságát és rugalmasságát azok a jelenlegi szabályozási korlátok, cégjogi nehézségek ne nehezítsék meg. egy komplex Startup Hungary program elindításában is gondolkozunk a Startup Hungary-vel közösen.
A negyedik fejlesztési terület a nemzetközi együttműködésekre vonatkozik. Nagyjából milyen fejlesztésekre számíthatunk ezen a téren?
Azért tartjuk nagyon fontosnak a digitális régióval és a nemzetközi együttműködésekkel való foglalkozást, mert meggyőződésünk, hogy a nemzetközi trendek és fejlődési irányok folyamatos elemzése szükséges ahhoz, hogy megfelelő stratégiákat nemzeti szinten is ki tudjuk alakítani, és egyébként részt is kell vennünk Európa Uniós és régiós szinten is a szabályozási folyamatokban is, és azokban a projektekben, amik lehetőséget teremtenek a hazai vállalkozások számára. Mi azt szeretnénk elérni IVS-ként, hogy a jelenleg rendelkezésre álló Európa történetének egyébként legnagyobb pénzügyi ösztönző csomagjából a magyar vállalkozások a digitalizációra megfelelő forrásokat tudjanak fordítani, hiszen a mostani költségvetés minden korábbi EU-s költségvetésnél nagyobb jelentőséget tulajdonít a digitális transformációnak, a digitális fejlesztéseknek.
A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint jelentősen növelni a magyar GDP-t a jól képzett digitális munkaerő. Nagyjából milyen mértékű növekedést prognosztizálnak a digitális fejlesztések hatására itt Magyarországon?
2019-ben készítettünk a MKB Consultingon közösen a századvég módszertanára alapozva egy makrogazdasági felmérést, aminek az eredményeiből egyértelműen az látszik, hogy a digitális fejlesztések nagy mértékben hozzájárulnak a nemzetgazdasági szinten is a GDP növekedéshez, és ennek a felmérésnek az lett a megállapítása, hogy amennyiben megfelelő ütemben tudjuk a digitális átállást megvalósítani, akkor éves szinten 3-5 éven belül akár 4000 milliárd forintos GDP többlet is elérhető a magyar nemzetgazdaság szintjén.
Tajti Krisztinát hallották, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének a digitális gazdaságért felelős főtitkárát. A szlovén turisztikai ágazat üzleti kilátásait is átrajzolta az orosz-ukrán háború. Átalakították kampánytevékenységüket emiatt a szlovénok, így nagyobb szerepet kap például a hangsúlyozása a helyi érdekességeknek, például Maribornak, Rogla Pohorjének és Koroskának. A szlovén turizmus idei kilátásáról, a kikapcsolódási formákról a szlovén idegenforgalmi hivatal elnökével, Ilona Stermeckivel, Somodi Evelin beszélgetett.
So our topic is that Slovenia opens its tourism.
Hogyan tervezi ebben az évben a szlovén idegenforgalmi közösség erősíteni a tevékenységét, és hogyan mutatják be Szlovéniát a magyar piacon?
Yes, it's true. Now after the COVID-19, after the pandemic, after the end of the pandemic.
Most a COVID járvány utáni időszakban elindítottuk a tevékenységünket a magyarországi piacon, de meglepetésként ért minket is az orosz-ukrán krízis. Minden tevékenységünk, ami az orosz és ukrán piacokra irányult volna, azt most a magyarországiba és a szomszédos országok piacaira kellett beleilleszteni. Számunkra egyébként is nagyon fontosak a magyar turisták. Tavaly is sokan utaztak el Szlovéniába. A hozzánk legközelebb lévő országokhoz hasonlóan innen is sokan érkeznek, ötödik vagy hatodik legtöbb turistát küldi Magyarország, Ausztria, Németország, Olaszország és Horvátország után. Tavaly, 2021-ben nagyjából 103 ezeren érkeztek hozzánk Magyarországról, és 280 ezer vendégéjszakát töltöttek el itt. Ezzel nagyon elégedettek vagyunk, ezért döntöttünk úgy, hogy elindulunk a promócióval idén itt, Magyarországon is, és ezért írtuk alá az együttműködési megállapodást a Magyar Utazási Irodák Szövetségével. Részt vettünk pár napja egy találkozón, ahol a magyar turisztikai piac képviselői is jelen voltak. Itt is bemutatkozhattunk, mint ország, mint Szlovénia. Szerintem a magyar látogatók számára Szlovénia egy vonzó ország, mert egy közeli szomszédos országról van szó, illetve remek programokat kínálunk. Kültéri aktív programokra van lehetőség, és kiváló a helyi gasztronómia, ami azt hiszem igazán előnyben részesül a magyar turistáknál.
Csak hogy a negatív hatásokat is említsük röviden, az ukrajnai háború mennyire érinti negatívan a szlovén turizmust, számokat tekintve például mekkora kiesést jelent ez az országnak.
Ez valóban probléma. Az elmúlt 2 évben igazából ugyanezt a gondot okozta számunkra a COVID-járvány is. Más piacokról, mint az Egyesült Államok vagy Ázsia, nem érkeztek turisták, ahogy a háborúzó országokból sem. Akkor amiatt a krízis miatt, most a háború krízise miatt. De a szomszédos országok turistái, mint Magyarország, Ausztria, Olaszország, Németország, Horvátország, itt nincs ilyen gond, innen ugyanúgy érkeznek Szlovéniába. Így ezeken a piacokon a tevékenységünk erősödött mostanára, és nagyon fontos ezt megtartanunk. Az idei 2022-es szezon szerintem jó lesz. Az idei első 4 hónapból rendelkezésünkre álló adatok, statisztikák alapján is ezt mondhatom. De csak ebben a régióban, ezekben a körülbelül 500 kilométerre lévő országokban, így most ezek a célpiacaink ebben a szezonban.
Beszéljünk még a 3 vezető desztinációról, amit bemutatnának. Miért lehetnek fontosak a magyar látogatóknak, illetve mik a legfontosabb és legszebb helyek itt, amiket kiemelne?
Szlovénia keleti szegletéről van szó, itt van Pohorje térsége, ami Maribor közelében helyezkedik el, és itt van Rogla, ami a síközpontunk. Másik oldalon, Ausztriához közel található, pedig Kope, ahol szintén síelni lehet. Ezek a helyszínek a szabadtéri aktív kikapcsolódásra alkalmasak, mint a síelés télen, vagy most a túrázás, biciklizés a nyári időszakban is, akár ősszel is. Így Pohorje egész évben jó úti cél lehet az aktív kikapcsolódásra vágyóknak. Körülbelül 800 négyzetkilométeren terül el, és többnyire erdős területekből áll. Így a turisták a természetben is megszállhatnak, legyen szó glampingről vagy egy tanyáról, ahol az éjszakát eltölthetik, de rengeteg az opció. Kipróbálhatják a helyi fogásokat, egy helyen élhetnek a helyiekkel és tapasztalatokat gyűjthetnek tőlük. A legnagyobb város, ami szintén nagyon fontos célpont, Maribor, a régió fővárosa, ami egyébként a 2. legnagyobb város Szlovéniában, Ljubljana a főváros után. Azt gondolom, remek szórakozást nyújthat a családoknak és sportok és szabadtéri programok kedvelőinek is egyaránt. A járvány után, illetve a járvány időszakok között különösen népszerűek az ilyen helyek, hiszen az emberek keresik az ehhez hasonló természetközeli helyeket, ahol a friss levegőn és szép környezetben sétálhatnak, kirándulhatnak, sportolhatnak, vagy akár úszhatnak, hiszen termálvizeink is vannak, például Zrécsében. A felsoroltak mindegyike Pohorjén belül megtalálható.
Mire számítanak ezen a nyáron? Milyen várakozásaik vannak az idei szezonra Szlovéniában? Például elképzelhetőnek tartja, hogy meghaladhatják, vagy akár csak elérhetik a 2019-es szintet? Itt persze a COVID-járvány előtti időszakra gondolok.
Szerintem a járvány alatt tapasztalt mélypont már nem jön vissza. Már más az emberek hozzáállása, és más időket élünk. El sem tűnt viszont ez a kockázat, de jó szezon elé nézünk kétségkívül, mert Szlovénia zöld, aktív és egészséges ország, és ezután a járvány után a szomszédos országokbeli turisták már az év első 4 hónapjában nagyon érdeklődtek irántunk. Egyáltalán nem volt okunk panaszra. Így az év további rész is pozitívan látjuk. Persze nem hisszük, hogy annyira jó lesz, mint 2019-ben, de így kielégítő lesz a turizmusiparág számára.
A szlovén idegenforgalmi hivatal elnökét, Ilona Štermeckit hallották.